Köszönöm mindenkit ezen a szép estén, lassan éjszakán. Kirján Attila vagyok. 2000-ben kaptam diplomát itt az Állatorvosi Egyetemen. Talán egy olyan jó 6 évig dolgoztam itt az állatigénye tanszéken, majd utána egy kicsit rálogtam az itteni légkőre, utána hatósági állatorvosként helyezkedtem el Sirokkon, ahol pont a felkonferáló kolléga unszolására léptem le. Ő azt mondta nekem, hogy rendkívül érdekes feladatokkal fogok itt foglalkozni, és hogy hihetetlen jó dolgokat fogok csinálni, nagyon megéri, csodásosan fogom érezni magam. Igazából nem tudom azt mondani, hogy ez nem valósult meg, tehát nagyon változatos feladataim vannak, de semmi olyan feladatom nincs, amire gondoltam volna, hogy foglalkozni fogok vele. Alapvetően, ha informatikáról beszélünk, akkor azt tudni kell, hogy az informatika és az informatikai rendszerek használata az nagyon kor és korszakfüggő. Tehát a bizonyos korosztály rendkívül nehezen használ informatikai rendszereket, olyankor más korosztályok, tehát gyakorlatilag jellemzően a nálam fiatalabbak, ami egyre több lesz, kifejezetten szívesen nyúlnak különböző informatikai eszközökhez és rendszerekhez. Tehát én még abban a korosztályban tartozom, aki hiába vesz részt informatikai fejlesztésben, nekem nincs okos telefonom, soha az életben nem cseteltem senkivel. Tehát alapvetően én egy őskövület vagyok, csak a munkám szempontjából foglalkozom ilyen feladatokkal. Ja, akkor ez azt is jelenti, hogy nektek valószínűleg hihetetlen nagy előnyötök lesz abból a szempontból, hogy alapvetően megvan egy affinitásotok mind az eszközökhöz, mind az azokon futó programokhoz, applikációkhoz. A legtöbb fiatal szerintem alapvetően nulláról telepít mondjuk operációs rendszereket a gépekre. Tehát az, ami nálunk 10-20 évvel ezelőtt csodának számított, az teljesen minden napja a mai világban. Mire használunk informatikai rendszereket? Igazából a hatóság alapfeladatai már megkövetelik az informatikai rendszerek használatát. Ezek az alapfeladatok elsősorban különböző jogok biztosítása, lehet, hogy ilyenekről már hallottatok. Ezek jellemzően úgymond a nyilvántartásba vétel kategória alatt futnak, nyilvántartásba vétel, engedélyezés. Ezek ugye jellemzően azt jelentik, hogy a nyilvántartásba vétel az a folyamat, amikor bejön egy ügyfél, azt mondja, hogy valamit szeretne csinálni. Neki tulajdonképpen alapvető joga, hogy ezt végezze. Mi annyit teszünk, hogy beírjuk egy regiszterbe, hogy igen, akkor ő csinál valamit. Ilyenek mondjuk, ha valaki például egy kisboltot akar nyitni, mondjuk egy palackozott italok szaküzlet, az tipikusan ilyen bemegy a hivatalba, azt mondja, hogy szeretne ilyet csinálni, csinált. Az engedélyezés az ennél egy bonyolultabb folyamat, itt ebben az esetben kell teljesíteni bizonyos feltételeket az ügyfélnek, de ez is alapvetően egy jó biztosítás abban az esetben, hogyha teljesíti a feltételeket, akkor kvázi megengedjük neki, hogy végezze a feladatait. Tanúsítás azt jelenti, hogy valamit mondunk róla, hogy ő bizonyos feltételeknek meg fog felelni. Ez gyakorlatilag kicsit rímel az engedélyezést, annyi, hogy általában ilyenkor a tevékenységének egy bizonyos szegmensét tanúsítjuk, és azt mondjuk, hogy azt jól, azt a szabályoknak megfelelően, vagy a szabályokon túli minőségben végzi, illetve vannak bizonyos minősítési feladataik, akkor, amikor megmondjuk, hogy valamilyen termék mondjuk ABC kategóriába éppen melyikbe fog beleesni. Azon túl, hogy mi jogokat biztosítunk az ügyfeleknek, felügyeleti feladataink is vannak, jellemzően ezeket szokták mondani az összes hatósághoz, kimegy, megzárja az ügyfeleket, ellenőriz, termékeket vesz, ráadásul ugye nálunk a jogszabály az biztosítja, hogy ingyen vegyünk le termékeket. Tehát, hogyha nálunk ki van írva például mintavétel egy termék, oda megyünk, lekapjuk a polcra, azt mondjuk, hogy mi vagyunk az állatorvosok, és elviszünk. Ez nyilván relatív kis örömet okoz az ügyfeleknek, tehát nekem a napi gyakorlatban például előfordult el, hogy azt mondták, hogy vízi balonfilm mintát vegyek le és vigyek be. Miután nálam nem volt olyan üzem, ahol vízi balonfilmt vágtak volna, tehát libát vagy kacsát, azt mondták, hogy hát vannak a nénikék, akik szoktak vágni libát vagy kacsát, menjek oda, vigyek el egyet. Tehát ez például nem nagyon szokott működni, tehát ilyenkor relatív nagy ellenállásra találkozik az ember, de elméletileg jog szerint ezt megtehetné, nyilván az embernek tudnia kell, hogy a jogot milyen módon és hogyan tudja alkalmazni. Mindenesetre azt tudni kell, hogy tevékenységet ellenőrzünk, termékeket ellenőrzünk, gyakorlatilag ellenőrzésből éves szinten a szolgálatunk 300 ezer körül ellenőrzés végez, és nagyjából 1 millió munkavételt tart végre, illetve mind ellenőrzés hajt végre. Ezen kívül, amit mi szoktunk csinálni, amire szintén szeretnek minket, az a jog, nem megfelelőség esetén a szankcionálás. Tehát amennyiben úgy találjuk, hogy valamit jogszerűen hajt végre az ügyfél, akkor nyilván rá kell szorítanunk arra, hogy jogkövető legyen. Ezt különböző úton módon lehet megtenni, onnantól kezdve, hogy figyelmeztetjük az illetőt, bírságokat alkalmazunk, vagy a tevékenységét olyan mértékben korlátozzuk, hogy ne tudja jogszerűen végrehajtani azt. Amit ezekkel kapcsolatban akár jogszabályok is megfogalmaznak velünk szemben, az az, hogy ezt magas minőségben kell megtennünk, tehát kvázi mindenki megelégedésére, olyan szempontból, hogy mindenki azt mondja, hogy bár nem voltak velem jó fejek, de biztos, hogy azt korrekt módon tették, tehát a szakma szabályának megfelelően. Mindenképpen egységesen és konzisztens módon hajtsuk végre, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az átlagember is úgy van vele, hogy ha bármilyen hivatalba bemegy, akkor mindenhol ugyanazzal a dologgal szeretne találkozni, ugyanazok a folyamatokkal, hogyha bemegyek mondjuk a kormányhivatalba és akarok egy útlevelet rendelni, akkor az pontosan ugyanúgy történjen Zalaegerszegen, Budapesten és Debrecenben, ne legyenek különbségek. És van még egy csodálatos szó, ez a hatékonyság. Nem tudom, hogy ki hogy beszél angolul, magyar nyelven a hatékonyság az egy darab szó. Angolul erre van három különböző kifejezés, van az effectiveness, van az efficiency, meg van az efficacy. Mind a három teljesen különböző dolgot jelent, nálunk sajnálatos módon ezt egyféleképpen fordítják. Igazából az effectiveness az, amit mi jellemzően szoktunk használni, és amit a jogszabályok is megkövetelnek tőlünk. Ez tulajdonképpen egy olyan típus hatékonyság, amikor azt mondják, hogy mi kijelöltünk bizonyos célokat, amiket teljesíteni szeretnénk, és ezeket a célokat milyen mértékben érjük el. Tehát azt mondjuk ki, hogy a szalmonella előfordulását a baromfi állományokban le akarjuk szorítani 1% alá, ez teljesül vagy nem. Ez tipikusan az a hatékonyság, amit mérni akarunk, ezen kívül létezik az efficiency, ami gyakorlatilag egy közgazdasági típusú hatékonyság, tehát hogy mennyi pénzből sikerül egységnyi teljesítményt előállítani, illetve van az efficacy, ami esetünkben leginkább a gyógyszeriparban használatos dolog, de más helyen is működik. Ez egy egyszerű hatásosság, tehát hogy valamit alkalmazok és az eléri a megfelelő hatást, vagy nem. És hogy ehhez hogy jönnek az informatikai rendszerek? Ha a múltba visszanézünk, általában hogy néztek ki a különböző hivatalok, voltak rendkívül nagy szekrények, amiket ki lehetett húzni, és akkor azokban szépen folyamatosan voltak mindenféle akták, meg ezen kívül a kollégák azok kockás füzettel vagy valamivel jártak. Sokkal előtte egyébként még volt annak íróval is karddal is, de ez egy teljesen más kategória volt, de az a lényeg, hogy gyakorlatilag meg lehetett tenni azt, hogy az ember a saját tudására, illetve a papír alapú tudásra hagyatkozott. Ez nyilván igényel egy rettetesen nagy rendszerezettséget, tehát elméletileg 8-10 évre visszamenőleg vissza kell tudni keresni különböző dolgokat, hogyha arról van szó, hogy egy ügyfél mi történt, akkor szépen az ember lement a pincébe, elkezdett fájkálni a különböző partotékunkban, és talán megtalálta az információt. Ehhez képest manapság informatikai rendszereket használunk. Miért? Egyrészt azért, mert végre vannak, tehát nyilvánvalóan ez egy alapfeltevés. A másik, én úgy fogalmaztam meg, hogy a populáció nagysága, ez már egy kicsit a statisztikában megy át, de az a lényeg, hogy rengeteg dologkal kell foglalkoznunk. Ahogy mondtam, több százezer ellenőrzést végzünk, milliós nagyságrendű mintavétel történik. Az ügyfeleink száma nagyjából, hogy kellett mondani, állattartó körülbelül 300 ezer van Magyarországon, élelmiszervállalkozó 150 ezer környékén van Magyarországon, egyszerűen ezt fejben vagy papíron tartani nem nagyon lehet. A következő az az adatok hozzáférhetősége, hogyha az ember papíron tárol valamit, az ott van meg. Tehát, hogyha egy vidéki hivatalban van valami, akkor az hol biztos, hogy arról senki más nem fog tudni, csak az adott vidéki hivatal, hogyha arról tudni akarunk, akkor szépen kell írni egy levelet, hogy lesznek szívesek, akkor fölküldeni bizonyos adatokat, akkor nyilvánvalóan persze majd a kolléga le fog mászni, és akkor elkezd kötörni a pincébe, nem fogja ezt megtenni, hanem akkor ír hasból valamit. A harmadik az a folyamatok egységesítése. Ugye ez már az előbb is elhangzott, hogy egységességet várunk el. Az egységességnek azonban vannak nyilván előnyei és hátránya, abban az esetben, hogyha ezt a minőséggel kombináljuk, akkor általában már a hátrányok meg szoktak szűnni, de ami nyilvánvalóan előny, az az, hogy tényleg ugyanolyan módon történik minden. Tehát, ha bemegyek tényleg az adott hivatalban, akkor pont ugyanazzal a kérelem formanyomtatványon megyek be, beadom, megkapom az útlevelemet. De az egységesség azt is jelenti, hogy egyébként egyformán pocsék módon működik a dolog, tehát mindenhol pont ugyanúgy cseszik el a dolgokat, nyilvánvalóan ezt azért nem igazán szeretnénk. Ami szintén nagyon fontos egy informatikai rendszerben, hogy lehetőség szerint adjon segítséget annak, aki ezt használja. Alapvetően ilyenkor mire kell gondolni? ha az ember, és bízunk benne, hogyha közületek valaki és a közigazgatásba szeretne elhelyezkedni, akkor nem egy egyszerű titkos végrehajtó, hogy intéz, akkor azért rendkívül komoly tudással kell felmértezni magát ahhoz, hogy tényleg el tudja látni megfelelő feladatait. Ha csak egy állattartó területi ellenőrzést akarunk elvégezni, akkor gyakorlatilag több jogszabály, járványtani háttér, minden egyebet ismerni kellene ahhoz, hogy ezt tényleg megfelelő módon el tudjuk végezni. Jellemzően a kollégák nem is ennyire szűk mezőn mozognak, hanem aki járványi ellenőrzéseket végez, ő azért mondjuk élelmiszeripari üzemekbe is jár, meg vendéglátó egységekbe is. Szerintem bizonyos mennyiségű tudás között az ember azért nem tud kellően napra kész lenni. Ahhoz, hogy ezt valamilyen szinten ki tudjuk pótolni, mindenképpen fontos az, hogy adjunk támpontokat. A legegyszerűbb támpontok tipikusan állnak, hogy akkor adjunk cseklistát. Ha valaki látott bármilyen régi repülős filmet, akkor mi van? Cseklista, végigmennek rajta, ez a gomb megvan, az a gomb megvan, világít, látszik a kijelző, stb. Ez egy tipikus egyszerű cseklista, hogyha ennél tovább akarunk menni, akkor nem csak azt mondjuk, hogy a kérdéseket adjuk meg, és hogy pontozza ki, hogy mi az, amit lát, hanem hozzáteszünk neki, hogy az adott kérdés az pontosan mit jelent, milyen jogszabályokra reflektál, milyen azok a jogszabályok konkrétan mit jelentenek. Szóval itt a jogszabályoknál is nagyon fontos tudni, hogy mint korábban az uniós csatlakozás előtt a magyar jogszabályok nagyon egzakt módon fogalmaztak. Megmondták például, hogy 2 méter 10 centi magasságig csempészni kell a felületeket. Ma mit mondanak az, hogy a burkolatoknak, moshatóknak, fertőtleníthetőnek, vízfaszítónak kell lennie. Az, hogy ebben mi fér bele, az Isten se tudja. Tehát, hogyha ő most alkalmaz egy bizonyos festékburkolatot, mondjuk egy olajfestékburkolatot, az alkalmas az adott helyen vagy nem. Ehhez mindenképpen kell egy olyan támpont, amit esetleg egy konkrétan ezzel a szakmával foglalkozó szakember fog tudni megadni, és ő megmondja, hogy az ilyen típusú festékek megfelelőek, az olyan típusú festékek nem, és hogyha ezt neki bele tudjuk tenni mondjuk az adott alkalmazásba, informatika alkalmazásba, akkor nyilván ő ezeket a kérdéseket észszerűen és jól meg tudja válaszolni. Illetve ami nagyon fontos, az az adatok elemezhetősége. Az informatikai rendszerek, ahogy majd ezt látni is fogjátok, az adatokat nagyon jó struktúrában tárolják, tehát jellemzően, aki dolgozott például Excel táblában, ott egy oszlopban mindig ugyanolyan típusú adatok vannak, vagy éppen egy sorban attól függ, hogy hol van elrendezve. És ezek az adatok azontól, hogy nagyon jó struktúrákat, például nem szabadszövegesek, tehát hogyha valaki nézett már mondjuk egy elemzést, az irodalmi típus elemzés és a matematikai típus elemzés nagyon nehezen összevethető. Tehát soha nem lehet annyira precízen szöveget elemezni, vagy legalábbis nagyon nehéz annyira precízen szöveget elemezni, mint adatot. Akkor nézzük, informatikai rendszerek. Jellemzően két részből állnak, van egy adatbázis, amiben az adatok kerülnek bele, illetve van egy ráültetett folyamat, vagy legalábbis lépésekből álló valami, ami pedig beleteszi az adatokat. Ahhoz, hogy mi adatbázisokat tudjunk megalkotni, ahhoz tudnunk kell azt, hogy mit akarunk beletenni. Ezeket jellemzően jogszabályok mondják meg, például az élelmiszerláncszövetség például az egyik, ami megmondja, hogy egy ügyfélről azt akarjuk tudni, hogy magán személynél, hogy hívják, születési idő, születési hely, édesanyja neve, ez a 4 természetes azonosító, ez alapján be lehet azonosítani egy ügyfelet. Cégnél név adószám alapján egyértelműen beazonosítható. Ezt megmondja a jogszabály, ez teljesen biztos. Ugyanakkor nyilván a jogszabály ezt is megmondja, hogy például ezeket az adatokat kezelhetjük, így mondjuk Péter Falvi, Attila Ombudsman nem fog minket azzal vegzálni, hogy vajon az ügyfélnek az adatait miért tároljuk. A másik az a szakmai igény, amikor a jogszabályon túl megfogalmazunk azt, hogy mit szeretnénk még arról az ügyfélről tudni, és ezzel ki tudjuk egészíteni az adatstruktúránkat. Innentől kezdve rátérünk az adatstruktúrába. Mit jelent az adatstruktúra? Ehhez próbálok majd írogatni. Bár szerintem, tehát nem tudom, hogyha tényleg valamilyen szinten használtok mondjuk egyszerű adatbázisokat, Excel-t, Access-t, akkor alapvetően lehet tudni, hogy ott különböző, tehát oszlopok vannak normális esetben csak ugye betűvel jelezve, de azokat általában meg lehet nevezni, és akkor ott olyan típusú adatokat tárolunk. Na megnézzük például, amit mi szeretnénk tudni mondjuk egy ügyférő, hogy hívják, hol lakik és mi az adószáma. Mondjuk én vagyok dr. Pirján Attila, lakok itt az egyetemen, és az adószámom az pedig ennyi. Ezt azt mondom, hogy egy sorba eltárolom egy cellaként. Ez elméletileg teljesen jó, csak utána ki fog derülni, hogy hogy nagy Isten, nekem van még egy lakcímem, akkor már mindjárt van egy olyan problémám, hogy akkor még egyszer be kell engem írni. Ez az adat, ugye az marad. Aztán jön egy olyan kérdés, hogy mi van, hogyha ők elemezni akarják, hogy mondjuk aki itt lakik, az különbözik egy másoktól. Miután ez egy darab cella, ezért nem igazán lehet elemezni, csak szöveges elemzése, mert az összes adat egy cellában van. Innen jön az, hogy próbáljuk az adatokat szétdarabolni, és egy normális adatstruktúrát kialakítani, vagy egy normalizált adatstruktúrát, és akkor lehetőség szerint minden adatot külön akarunk venni, amit rögzíteni akarunk, vagy pedig elemezni akarunk. És ilyenkor fogják, levágják. Ez például akkor azt mondják, hogy egy előtag, itt kezdődik a vezetéknév, ez a keresztnevem, ez az adószámom, itt van egy irányítószám, településnév, közterület megnevezése, közterület típusa, stb. És akkor hirtelenjében az egy darab cellámból lett körülbelül 16. Ezt hívják normalizált adatstruktúrának, általában ebben szoktunk dolgozni. Ha ennél is tovább akarunk lépni, és azt mondjuk, hogy bizonyos adatokat például engem nem csak ebben a kontextusban akarnak látni, hanem azt is akarják tudni, hogy én hol végzek valamilyen feladatot, valamilyen tevékenységet, akkor hirtelen előjön az is, hogy én, és még ráadásul állatot tartok valahol. Az teljesen nyilvánvaló, hogy ebben a struktúrában ez egyébként egyértelműen nem fog beleférni, mert itt még lakcím volt, itt meg már az, hogy milyen tevékenységet végzek, akkor különálló adatbázisokat vagy adattáblákat hozok létre. Onnantól kezdve viszont előjön az a probléma, hogy mi van, hogyha engem itt így írtak be, itt viszont kifelejtették mondjuk a doktort a nevem elől, akkor már nem biztos, hogy egyértelműen azonosítható, hogy a doktor nélküli Tirján Attila és a doktoros Tirján Attila ugyanaz a személy. Erre kitalálják általában azt, hogy akkor jó, a személyt azt tulajdonképpen egyszer veszem föl, és onnantól kezdve mindig ő a, itt tudom én, mondjuk én vagyok a 1126-os ügyfél, és akkor innentől kezdve mindig így hivatkoznak rám 1126-osként. Ez egy idő után azt fogja eredményezni, hogy minden, amit többször akar használni az ember, az belekerül egy táblába, kap egy kódszámot, és onnantól kezdve mindenhol úgy hivatkoznak rá, hogy ő a 1126-os. Ezt hívják tulajdonképpen redundancia elkerülésnek, tehát hogy a redundáns, az ismétlődő adatokat minden esetben próbáljuk csökkenteni. Következő a kódtáblák. Azon túl, hogy mi úgymond új adatokat akarunk fölvenni, vannak olyan adatok, amik jellemzően elő szoktak kerülni, például az állatfaj. Ha vérmintát veszünk, akkor különböző állatfajoktól veszünk a mintákat. Hogyha mondjuk termékek kerülnek be az ellenőrzésre, akkor annak a terméknek mondjuk van egy ellenőrző állatfaj, tehát hogy mondjuk sertésből, marhából állították elő. Ilyenkor, ha lehet, akkor megpróbáljuk mindig úgymond egy kódtáblára visszavezetni, tehát azt mondjuk, hogy ez akkor a marhából előállított termék és a marhából érkező vérminta. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy a marha az mindig ugyanaz, mert valaki marhának fogja írni, valaki tehénnek fogja írni, valaki szarvasmarhának fogja írni, valaki bocinak fogja írni, akkor azt mondjuk, hogy minden esetben egy dologra hivatkozunk, ez ugye a marha lesz. Itt megint találkozhatunk egy olyan problémával, hogy mennyire fogunk nézni, tehát hogy kell nekünk az, hogy marha, és elég az, hogy marha. Vagy esetleg tudni kell azt, hogy női való állat, hímű való állat, egy édes, két éves, fél éves szokó, húsmarha, tejelő, kettős hasznosítása, stb. Minden esetben el kell tudnunk dönteni, hogy milyen szinten, mélyen és milyen szinten kibontva akarjuk ezeket a kódtáblákat létrehozni, és hogy mennyire, ahogy a szakma hívja, granuláltan, tehát részletesen akarjuk az adatokat megtartani. Valamint van egy olyan problémánk is, hogy bizonyos esetekben viszont nem az a lényeg, hogy minél részletesebb legyen, hanem valamilyen csoportok szerint legyen összefogva az adat. Most nyilvánvalóan hülyeséget fogok mondani, de tételezzük föl, hogy két külön betegségről beszélünk. Az egyik az a szarvasmarhára és mondjuk a lyukecskére, lyukecskénél fog előjönni. Abban a pillanatban, hogy azt mondjuk, hogy egy szarvasmarha vérmintát így erre a betegségre akarok elemezni, akkor egyébként azt mondom, hogy ez az állat a betegség szempontjából ebbe a csoportba tartozik, a szarvas, a marha, a lyuk és kecske csoportba. A másik esetben, amikor azt mondjuk, hogy pedig a szarvas, marha és a ponty érintett egy adott betegséggel, akkor nyilván az a szarvas, marha és a ponty csoportba tartozó vérminta, mert azt szerint elemzem. Viszont ha nem adom meg, csak azt mondom, hogy ebbe a csoportba tartozik, amikor később belevezni akarom, akkor fogalmam nincs, hogy ez szarvasmarha vagy pontyvérmintát hoztam be. Tehát mindenképpen be kell tudnom azonosítani, hogy ez szarvasmarha, de ugyanakkor azt is tudom kell, hogy ez valójában az szerint, a betegség szerint mondjuk milyen csoportba tartozik. Ez azt jelenti, hogy nem csak kódtáblákra van szükségem, hanem különböző jelző adatokra, amik megmondják, hogy bizonyos szempontból az adat az hova sorolható be. És hoztam egy elrettentő példát, tehát ez gyakorlatilag az egyik legalapvetőbb adattáblánk és adatbázis szerkezetünk. Ez a 21 darab adattábla, ez két dolgot takar igazából. Az ügyfeleinket és az ügyfeleinket tevékenységeit és helyeit. Tehát normálisan az ember elképzel, hogy ezt mondjuk hány adattáblába és hogyan akarnak leképezni, akkor ha egy Excelben nézünk, akkor kettő. Informatikailag, hogyha mindent meg akarunk szüntetni, és mindent jól akarunk csinálni, akkor most pillanatnyilag 21-nél tartunk, és az is látszik, hogy a különböző vonalak jelölik a feloldásokat. Tehát, hogy ahol éppen egy azonosítót írtunk be, az utána melyik táblában hogyan jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy az adatbázisok hihetetlen bonyolultak tudnak lenni, és gyakorlatilag úgy gondolom, hogy azért ti sem lesznek valószínűleg informatikusok, ugyanakkor nem árt, hogyha az ember egy nagyon picit informatikai módon tud gondolkodni, vagy legalábbis van némi érzéke ahhoz, hogy rendszeresek legyen. Ez önmagában már elég ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen jellegű adatstruktúrát néhány évnyi munka után azért át tudjon látni, és tudja üzemeltetni és működtetni. Az informatikai rendszerek másik része az, hogy hogyan kerül be az adat. Ezeket jellemzően vagy folyamatok viszik be, vagy pedig ilyen folyamat jellegű dolgok, amik tulajdonképpen úgymond folyamat lépések, tehát különböző képernyők vannak, és akkor az egyik képernyő mondjuk be lehet vinni azt, hogy mi az ügyfél neve, a másik képernyőn a tevékenységét, a harmadik helyen meg képernyő meg a helyét, a tevékenység helyét. Ez nagyon fontos, hogy föl tudjuk mérni, hogy pontosan milyen folyamatban kerül be az adott adat, tehát például, ahogy mondtam, egy nyilvántartásba vétel, vagy egy engedélyezés, az teljesen különböző folyamat. Az egyiknél bejön az ügyfél automatikus, adunk neki jogot, a másiknál neki kell igazolnia azt, hogy ő képes valamit megcsinálni, helyszíni ellenőrzést kell végezni, különböző dokumentumokat kell megvizsgálni, hogy azok megfelelőek-e, és ha nem megfelelő, akkor hiányfotoltatni kell, ha nem megfelelő, amíg az se történik meg, akkor el kell utasítani. Tehát hogy teljesen más a folyamat, amin keresztül be fognak jönni az adatok. A másik pedig a rendszer kapcsolatok felmérése, ami azt jelenti, hogyha egy folyamatunk van, az nem biztos, hogy egy informatika rendszert érint, csak lehet, hogy több informatika rendszer közötti kapcsolatokat kell megszólítanunk. Van egy rendszerünk, tárunk is itt van ez, ami csak az alapadatokat, az ügyféladatokat tárolja. Van egy olyan rendszerünk, ami mondjuk az ellenőrzéseket végzi, és akkor amennyiben egy engedélyezési folyamatunk van, akkor először fölviszük az adatokat, majd utána megszólítjuk az ellenőrzési rendszert, az kírja az ellenőrzést, lefolytatják, visszakerül a rendszerbe az, hogy megfelelt az ügyfélnek az üzeme, és onnantól kezdve megadható neki az engedély. Ami talán jó példa erre, ha belegondol az ember, mondjuk egy ellenőrzés lefolytatása. Az alap sémája az az, hogy szól a főnök, hogy menj ki ellenőrizni, onnantól kezdve én fogom magam, kimegyek ellenőrizni, utána van egy döntési pontom, azt mondja, hogy az ügyfél megfelelte annak, amit én elvárok tőle, ha igen, akkor lezárom a folyamatot, és azt mondom, hogy kipipálható, vagy pedig van egy másik pontom, hogy ő rossz fiú volt, és bezárom. Ez egy roppant egyszerű ellenőrzési séma, és azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen egy ellenőrzési folyamatot így föl is mértünk. Amikor elkezdtem ilyen jellegű feladatokkal foglalkozni, nagyjából 4 évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt, akkor próbáltam alapos lenni, tehát egy nagyon picit azért ennél tovább mentem, de gondoltam, hogy majd 5 lépés lesz. Az első verziója végül is az ellenőrzési folyamatnak az nagyjából megállt egy olyan 11 pár lépésben, onnantól kezdve, hogy akkor milyen rendszerekből, milyen féle adatokat fogunk kapni, hogyan kerül ez át, úgymond az hogyan kerül kiosztásra, utána ha kimegy az ellenőr, akkor mit talál az ügyfélnél, ha szükség van mondjuk utóellenőrzés, akkor az hogy tudja elindítani. Majd talán ez lett a legutolsó ábrám, ami végül is nagyjából egy 25-30 lépésben foglalt össze, hogy mi az Isten az az ellenőrzés. Egyébként, ha megnézzük a közigazgatási eljárásról szóló törvényben, van talán egy cikk róla, és abban körülbelül 2 mondat. Tehát, hogy az ember kimegy és ellenőrzi, egyébként tényleg ennyi van benne, nem több. illetve annyi, hogy ezzel majd valamilyen jó következmény fog járni. És ezt a részt még ráadásul lesekúdoltuk a rendszerünkben. Tehát informatikai rendszerekről nagyjából ennyit lehet elmondani, tehát ha nem tudom, hogy szerencsések lesznek, vagy mondhatom melyik, hogy szerencsések lesznek, akkor esetleg aktívan bele tudtok abba szólni, hogy egy informatikai rendszer hogyan működjön. A ti oldalatokról valószínűleg nem az lesz az elvárás, hogy kicsináljátok meg a rendszert, hanem hogy tudjátok megmondani azt, hogy ez mire legyen képes. Nagyon fontos, hogy az ember meg tudja mondani, mik az elvárásai egy adott segédeszközzel kapcsolatban. A másik, amiről az előadás szólna, az elemzés. Miért akarunk elemezni? Gyakorlatilag, ha megnézzük, akkor tulajdonképpen a munkákat végre lehet hajtani. Valaki megmondja valamilyen alapon, hogy kihez menjünk ki például ellenőrizni, kihez menjünk ki mintát venni, minek több. Vagy hogyha valaki kérdezünk valamit, akkor mondunk azból egy számot. Ezek akár egy darabig működhetnek is, de azért ennél lényegesen többet kell, hogy nekünk is igényünk legyen valamit, a jogszabályt is megkövetelik tőlünk, és ráadásul azért van elég komoly külső nyomás arra, hogy ezeket próbáljuk meg jól végezni. Jellemzően elég komoly politikai és társadalmi nyomás van a hatóságon és bármilyen szerveken. A politikai nyomás sem egy igazán komolyan tudományosan megalapozott valami, tehát általában valaki, már bocsánat, fölébred hajnalban, reggel, és akkor eldönt valamit. Tehát nem igazán szokta ezt ilyen nagyon komoly jellemzés és fejtődés megelőzni. Vagy pedig van a másik, ugye a társadalmi nyomás. Így gyakorlatilag a társadalmat vagy úgymond például a média irányítja, vagy akár szintén a társadalomnak mondjuk a kockázat észlelés, hogy ő mit gondol fontosnak és mit gondol veszélyesnek, az hihetetlen sok dolog által befolyásolt tényező. És gyakorlatilag rettetesen fals irányba el tud menni a közösségi nyomás abban a tekintetben, hogy a hatóságnak mire kellene ügyelni, és mi az, ami tényleg fontos. Éppen ezért nagyon fontos, hogy maga a hatóság képes legyen olyan elemzési munka végrehajtására, ami egyértelműen akár tudományos minőségben és tudományos megalapozottsággal meg tudja mondani, hogy tényleg mivel kell foglalkozni, sőt adott helyzetben, hogyha erre képesek vagyunk, akkor a politikát és a társadalmat aktív módon befolyásoljuk arra, hogy ők legyenek, hogy ők is átérezzék azt, hogy tényleg ez a fontos, és ők is próbálják ezt fontosnak érezni. Gondolom, hogy korábban azért volt szó az élelmiszerlátás biztonsági stratégiáról, gyakorlatilag az is több irányba indult el, de nagyon-nagyon fontos, hogy amellett, hogy mi jól dolgozunk, amellett a társadalmat is próbáljuk minél tudatosabbá tenni, értékenyebbi a tényleges fontos információkra, és lehetőség szerint a politikai döntéshozókat is próbáljuk megfelelő irányba terelni. Ehhez mindenképpen elegendetetlen az, hogy normális minőségben tudunk előállítani elemzéseket. Ami az elemzéseket nagyban befolyásolja, az az adatok mennyisége és az adatok minősége. Az adatok mennyisége statisztikailag egyébként rendkívül könnyen kifejezhető, amennyiben van elég adatunk, akkor reprezentatív mintánk van, hogyha reprezentatív a mintánk, az azt jelenti, hogy az teljesen jól reprezentálja, tehát fedi le a valóságot és az életet, tehát hogyha mit tudom én, veszünk ezen mintát, azt ki lehet mutatni, hogy mondjuk, hogyha egymilliós populációnk van, tehát egymilliós népességünk van, akkor az milyen mértékben, milyen biztonsággal mutatja ugyanazokat a tulajdonságokat, mint a teljes népesség. A minőség az egy másik kérdés. Az adatok minősége az gyakorlatilag, ahogy mi látjuk, talán még kritikusabb, mint a mennyiség, tehát nagyon fontos, hogy azok az adatok valójában az igazságot és a valóságot tükrözzék. Hogy mégis mit akarunk ezekkel az elemzésekkel elérni? Ahogy már mondtam, rendkívül sok célú, tehát lehet például simán döntéselőkészítő, felsővezetői döntéselőkészítő, illetve akár PR célú dolog, de amire mondjuk hatósági szempontból mi használni szoktuk az adatokat, az egyrészt a hatékonyság elemzés, ez külön jogszabály megint megköveteli tőlünk, hogy minden esetben mondjuk meg, hogy a működésünk hatékony volt-e vagy sem, vagyis hogy a korábban meghatározott céljainkat elérjük-e. Ezen kívül kockázatbecslésre szoktuk használni, erre majd később még visszatérünk, illetve a kockázatbecslés alapján tervezési feladatokra is használjuk. Mi az, ami az elemzéseket támogatni tudja? Egyrészt nagyon fontos, hogy hogyan tároljuk az adatokat. Itt, ahogy ugye korábban mondtam, vannak az adatbázisok, amik jellemzően az informatikai rendszereink alatt vannak, ezeket hívják OLTP adatbázisoknak, ez tulajdonképpen online transactional processing, vagyis tranzakciós típus adatbázis jelent. Ezek tulajdonképpen olyan adatbázisok, ahol folyamatosan jönnek be új adatok, folyamatosan változnak az adatok, és éppen ezért a struktúrájuk olyan, ahogy már korábban elmondtam, különböző adattáblák vannak rengeteg kóddal és kódfeloldással. A másik típusú adatbázis az az OLAP nevezetű valami, ami az Online Analytical Processing, vagyis az analitikus típusú adatbázis. Ezek annyiban különböznek, hogy megmondjuk, hogy mi a mi elemzési igényünk, és akkor aszerint kibontja az adatokat. Tehát, hogy például valakinek az az egyetlen igénye egy adatbázisból, hogy ő szeretne produkálni egy olyan listát, ahol az ügyfél neve, címe és adószáma van ott, akkor ott egy olyan adatbázis fog felépülni, amit a korábban már is írtam. Egy darab cellában szerepel a név, mindenféle struktúra nélkül, a cím és az adószám, és ez tökéletesen alkalmas. Ez tulajdonképpen már egy OLAP adatbázisban fogható föl. Ezen kívül létezik egy viszonylag új technológia, ez tulajdonképpen a kettőben nem is besorolható, ez a Hadoop nevezetű rendszer. Ez annyit tud, hogy rendkívül öreg csontrogánszar gépeket fognak, összekötik őket, és minden egyes kis gépre tesznek rá különböző adatokat. És a gépek önmagukban funkcionálnak, képesek elvégezni bizonyos feladatokat, és gyakorlatilag nincs egy komoly gigaszámítógépünk, nincs egy hatalmas szerverszobánk, hanem van 1000 csontrogány gépünk, ami mindegyik önállóan dolgozva bedolgozik valahogy a rendszerünkben, és hihetetlen módon meggyorsítja az adatáramlást. Mégis miért van szükségünk egyébként elemzési típusú adatbázisokra? Gyakorlatilag azon túl, hogy ahogy mutattam, hogy hogyan néz ki egy tranzakciós adatbázis, hogy hihetetlen bonyolult struktúrában különböző adatok eldugva mindenféle kódok mögött léteznek, ez azt jelenti, hogy amikor mi ki akarjuk szedni belőle az adatot, akkor végig kell menni az összes ilyen feloldási sémán, és mindenhol meg kell keresnünk, hogy ez a kód ez pontosan hova hivatkozik, és amikor 3 adatot meg akarok nézni, akkor az valójában 38 különböző adattábla végirányítását jelenti. Ez azt jelenti, hogy rendkívül lassan a lekérdezés. A másik pedig az, hogy amíg én lekérdezek, általában addig nem nagyon engedi a rendszer, hogy fölvigyenek adatot, tehát hogyha én csesztetem a rendszert, akkor közben senki nem visz föl. Ez nem ennyire fekete-fehér, de az biztos, hogy lényegesen rontja a rendszerek teljesítményét az, hogyha ezeket lekérdezésre is használják. Éppen ezért szoktak az olyan cégeknél, vagy az olyan szektorokban, ahol nagyon sok lekérdezés és elemzés végeznek, elemzési típusú adatbázisokat is használni. Ha már megvannak az adataink, akkor elemezni is szeretnénk. Gondolom, még mindig van itt biomatematika oktatás, vagy valamilyen statisztika oktatás, mindenki rendkívül szereti, valószínűleg mindenki nagyon érti, hogy a kettős tétpróbáló mindenki az hogyan működik. Ez nálunk is pontosan így volt, tehát szerintem azért folyamban volt 3 olyan ember, aki nagyjából tudta, hogy a kettős tétpróba, abból igazából egyértelmű, a másik kettő meg nagyon feladta írva a képletet, és az összes többi ember nem volt a gyakorlaton, és akkor nagyon jól el lehetett aludni. Tehát, hogy nem gondolom, hogy egyébként az emberek jó része a statisztikához nem szokott érteni. Én úgy gondolom, hogy próbálok ezzel védekezni a főnököm előtt, tehát nem is mindenkinek kell, és az se baj, hogy én nem értek, mert jó, hogyha van két olyan emberem, aki ért hozzá, és én meg nem gondolom, hogy mi a fenét akarok megtudni tőle. Ettől függetlenül az elemzések egy része az klasszikus statisztikai módszereken alapszik. Van egy csomó adatom, és akkor vannak bizonyos feltevéseim, hogy szerintem, mit tudom én, a termék minták szalmonella pozitivitás az valamilyen arányban, vagy valamilyen kapcsolatban áll azzal, hogy az emberek miért vannak meg annyira. Ez mondjuk viszonylag jónak tűnik, próbáljuk meg igazolni, és ha vannak ilyen adataim, akkor megpróbálok valamilyen összefüggésekre rávilágítani. Ez a klasszikus statisztika. Ha ezen túl akarok lépni, akkor például létezik az úgynevezett big data és adatbányászat. Ez olyan szempontból más, hogy a big data-nak az a jellemzője, ami a nevéből is adódik, hogy rohadt nagy. Rendkívül nagy mennyiség adatot tartalmaz, rendkívül nagy sebességgel jönnek be a különböző adatok, nagyon változatosak, tehát itt nem csak úgymond ilyen kifejezetten jó struktúrált adatok vannak, hanem általában a big data adatbázisokban, adattárházakban szöveges fájlok vannak, amiket elemez a rendszer, Facebook bejegyzések, minden egyéb, és ezekből utána valamilyen, tehát egy komoly algoritmussal megpróbálnak különböző elemzéseket végezni, hogy akkor milyen összefüggések vannak. Ilyen rendszereket jellemzően piackutatásokra használnak különböző nagy cégek, például a telekommunikációs cégek, vagy akár mondjuk egy nagyobb élelmiszer forgalmazó, aki meg ez alapján próbálja megjósolni, hogy a fogyasztók milyen termékekre kíváncsiak, hova helyezze el azokat a termékeket, kinek milyen termékeket próbálja majd kiszemelni és kiajánlani a különböző leveleiben és mindenféle pamfleteiben. És létezik még, amit mi használunk, egy relatív új módszer, nem tudom, hogy erről nekem kell beszélni, vagy majd Ákos akar esetleg néhány szót szólni a hálózatkutatásról. Ez gyakorlatilag annyiból más, hogy itt nem elsősorban egy adatról és annak a változásáról beszélünk, hanem tulajdonképpen különböző entitások közötti kapcsolatokról. Tehát itt nem azt mondjuk, hogy azt nézzük meg, hogy a szalmonella pozitivitás hogyan változik, hanem azt nézzük, hogy a különböző szereplők között, mondjuk egy állattartó telepek között, milyen kapcsolat van, és akkor meg tudjuk nézni, hogy vajon a kapcsolat és a kapcsolati háló az valamilyen módon reflektál-e arra, hogy náluk például milyen a szalmonella pozitivitás, tehát meg tudjuk-e például azt mondani, hogyha a baromfi telepek kapcsolatban állnak egymással, és valahol mondjuk szalmonella járvány tör ki egy szülőpár telepen, akkor az a szalmonellával fertőzött mondjuk pulykakipék hova fognak eljutni. Ez tipikusan egy hálózatkutatási feladat. Ennél a hálózatkutatás azért sokkal többre képes, tehát ez egy relatív triviális bemutatása a rendszernek, valójában foglalkozik akár biokémiai elemzésekkel, tehát hálózatkutatási módszerekkel lehet például elemezni azt, hogy bizonyos vegyi anyagok milyen folyamatokban vesznek részt, mondjuk biokémiai folyamatokban. Ami még nagyon fontos nekünk az elemzésekhez, azon túl, hogy adatokat tárolunk, az, hogy ezeket az adatokat hogyan elemezünk és hogyan láttatjuk. Az elemzésről már volt szó, a láttatásról nem annyira. Gyakorlatilag a legtöbb ember azért nem igazán örül annak, amikor kap egy 5000 soros és 400 oszlopos táblázatot, és akkor abban majd így látja, hogy pörögnek a számok. Tehát ez egy kellő mértékű tervező szükséges, a láttatás, a vizualizáció mindenképpen fontos. Akár a szakembereknek, de a felső vezetőknek mindenképpen, tehát az ember próbálja meg mondjuk egy államtitkár elé, vagy pedig egy népi elnök elé, mert talán még nálunk lehetne is, elé tenni egy ekkora táblázatot, ők mindenképpen arra kíváncsiak, hogy ránéznek valamire, és egy az egyben kiüsse a szemüket, hogy mi történik. Ehhez olyan eszközök kellenek, amik egyértelműen két gombnyomásra, három gombnyomásra meg tudnak különböző grafikonokat rajzolni, ahol egyértelműen látszanak bizonyos trendek és tendenciák. De igazából aminél szerintem eldőlhet a kérdés, hogy akár ha ti eljutok, tehát hatóságnál dolgoztok és ilyen feladatok lesz, az az adatelemzés és az adatértelmezés. Az adatelemzés, ahogy mondtam, az egy statisztikai feladat, tehát ott általában az, hogy van 80 oszlopunk, és akkor megpróbáljuk kitalálni, hogy vajon 80 oszlopból melyik az, amelyik kapcsolódik az egyik a másikhoz, milyen jelölt kapcsolat van, egyenesen arányos, fordítottan arányos, bármilyen egyéb elosztás szerint valamilyen kapcsolat van. De igazság szerint általában a statisztikus nem tudja megmondani, hogy ez miért történik meg. Ehhez mindenképpen kell úgymond egy olyan értelmező ember, aki meg tudja mondani, mi a szakmai kapcsolat egy összefüggés mögött. Tehát például a szalmonella és a humán halálesetek kapcsolata, bár nyilván egy természettudományban jártas embernek azért relatív triviálisnak tűnik, de hogyha statisztikus teszünk, akkor nem biztos, hogy meg tudja mondani. És nyilván ennél sokkal kevésbé triviális dolgok is vannak, ahol kifejezetten szakmai tudásra van szükség. Tehát én mindenképpen azt mondanám, hogy ha ilyen helyzetbe kerültök, hogy elsősorban elemzésekkel foglalkoznatok, akkor nagyon fontos persze, hogy a statisztikai alaptudás meglegyen az emberben, de sokkal fontosabb a gondolkodás képesség és a megfelelő szakmai tudás előhívásának a képessége. És akkor röviden már csak a kockázatbecslésről beszélnék, bár ez nincs benne konkrétan a témában, de úgy gondolom, hogy miután a teljes előadás sorozatban nem igazán került megjelenítésre, ezért nem baj, hogyha beszélünk róla. A jogszabályok általában azt mondják, hogy az ellenőrzéseket kockázat alapon kell tervezni. Miért beszélnek erről? Tulajdonképpen ez igazából egy egyszerű erőforrás menedzsment kérdés. Tehát amennyiben lenne elég hatósági emberünk ahhoz, hogy minden egyes sarkon és minden egyes boltban ott álljon és minden egyes tételt megvizsgasson, sőt az anyuma elektromikroszkóppal így szeletlegesen jobbra-balra, akkor nem menne semmi gond, az élelmiszer biztonság 100%-os lenne. Nyilván ennyi erőforrásunk nincs, innentől kezdve meg kell határoznunk, hogy hol vannak azok a helyek, hol vannak azok a termékek, amelyeket meg kell mintáznunk, amelyeket meg kell néznünk ahhoz, hogy az élelmiszer biztonságot megfelelő szinten tartsuk. Ez együtt azt is fogja jelenteni egyébként, hogy az élelmiszerlánc sosem 100%-ig biztos, mindig marad egy egy maradvány kockázat, amivel sajnos együtt kell élni a fogyasztónak. Ezt a kockázat beszélés gyakorlatilag konkrétan a jogszabályok is megmondják, hogy mi az, amit kockázatnak nevezünk. Ez tulajdonképpen a veszély súlyossága és az előfordulás gyakoriságának a szorzata. Ez megint roppant egyszerűen tűnik, tehát hogy mennyire veszélyes a szalmonella, mennyire veszélyes a lépfene, mennyire veszélyes mondjuk a bacillus cereus. Mihez képest? Milyen értékben? Logaritmikusan, bármilyen módon? Tehát hogy mi határozza meg azt, hogy mondjuk a, tegyük fel a lépfene, az haláleseteket tud okozni, igen, de a szalmonella is meg tudja tenni mondjuk megfelelő korosztálynál, vagy megfelelő immunállapotban. Vagy éppen milyen arányban okoz mondjuk halálesetet. Az egyiknél mondjuk a megbetegedések 10%-a végződik, a másiknál meg a megbetegedések 30%-a végződik. Akkor biztos, hogy az a veszélyesebb, ahol a 30% fordul elő? Lehet, hogy nem, mert ki tudja, hogy aki mondjuk nem hal meg, annak milyen komoly egyéb következményei lesznek, tehát hogy tegyük fel, hogyha a haláleset helyett mondjuk csak lebénul, akkor az biztos, hogy kevésbé veszélyes, mint a 90% lebénul, mint hogyha amúgy az összes többi ember a másiknál meggyógyul. Tehát hogy nagyon nehéz meghatározni magában azt, hogy mi az ez a leírása a veszélyességnek. Erre jelenleg különböző módszereket szoktak alkalmazni, ezek az ezzel található kvalidali kis szavak. Az egyik az a Quality Adjusted Life Year, a másik pedig a Disability Adjusted Life Year. Tulajdonképpen azt jelenti, az egyik az az életminőséggel, magasabb életminőséggel korrigált életévek száma, a másik pedig pontosan az egészségromlással korrigált életévek száma, vagyis minden egyes veszély esetén megpróbálják a különböző adatok által kiszámítani, hogyha az a veszély úgymond éri az embert és bekövetkezik, akkor például hány életében fog kevesebbet élni, vagy amennyiben például életében mínusz nem lesz, akkor mégis lesz olyan életminőségi romlás, ami nagy mértékben befolyásolja az ő további életét. És akkor van egy matematikai képlet, amivel relatív jól meg lehet határozni, hogy akkor bizonyos betegségek milyen kvali vagy dali értékkel rendelkeznek. Ezen kívül lehet közgazdasági elemzéseket is végezni azzal kapcsolatban, hogy mégis egy megbetegedés az mit jelent társadalmi terhet a világnak, tehát amennyiben egy szalmonella betegségtől mondjuk a hányás hasmenés miatt kiesik két hétre az ember, akkor egyrészt nyilván abban az időszakban nem produkál termelés, másrészt kórházi ellátásra szól, stb. És ez akkor x forintba fog kerülni. Ez is viszonylag jól tudja reprezentálni azt, hogy valójában egy betegség az mekkora veszéllyel járhat. A másik az az előfordulás gyakorisága vagy kitettség mértéke. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy milyen gyakran találkozik azzal a veszélyen az ember, vagy ha például élelmiszert teszünk, akkor ezt konkrétan meg lehet úgy határozni, hogy megmondjuk, hogy az élelmiszerek hány százaléka fertőzött bizonyos veszéllyel, és egyébként az élelmiszernek a fogyasztási mennyiség az mekkora, és ezeknek a szorzata megadja azt, hogy milyen gyakran találkozunk vele. Ez egy viszonylag egyszerű dolog, és a termékekre, illetve a veszélyekre ezeket szoktuk alkalmazni. Egy olyan problémában azonban mindig bele szoktunk futni, hogy mi, amikor mintavételeket tervezünk, akkor termék és veszélypárokat szoktunk képezni, vagy termésokat és veszélypárokat, és ebből van nagyjából 1000 vagy 1000 fölötti. Tehát 1000 vagy 1000 fölötti ilyen jellegű számítást elég nehéz elvégezni, konkrétan általában nincsen ilyen adat sehol a világon, vagy pedig nem kellő mértékben, vagy kiderül, hogy hát mit tudom én, Amerikában van, de igazából Amerikában roppantul más a helyzet, mint állunk, mert mondjuk az adott kórokozó ott nem honos, vagy az adott kórokozó ott éppen másként viselkedik, mert mondjuk tegyük fel a Dél-Amerikára gondolunk, és vagy Közép-Amerikára, akkor ott rendkívül meleg van, és nyilvánvalóan tegyük fel egy disztéria, teljesen más képet fog mutatni meleg környezetben, mint mondjuk egy hűvösebb környezetben. Úgyhogy ilyenkor általában, mire hagyatkozni szoktunk, azok valamilyen egyéb megoldások, amelyek ilyen szemikvantitatív módszerekkel képesek valamilyen módon meghatározni, hogy mégis mi egy termék és veszélypárnak a kockázata. Ezek lehetnek akár nem is igazán jól formalizált megoldások, ilyenek a szakértői beszélések. A szakértői beszélés az nagyon szép hangzik, igazából annyit jelent, hogy leültetünk négy darab szakértőt, és akkor mindegyiknek mondjuk, hogy gondolja jól végig, hogy szerint ez mennyi, és adjon egy pontot. vagy utána ezt a 4 pontot átlagoljuk, és akkor azt mondjuk, hogy a mi szakértői becslésünk szerint ennyi, és akkor ez a valóság. Ezek egyébként meglepően jók szoktak lenni, hogyha jó szakértőink vannak és elég nagy a szakértői pool, akkor ezek általában a komoly tudományos becslésekkel azért egy 80%-os arányban is szoktak meccselni, tehát sok esetben van, nem hangzik jól, de nem is érdemes olyan szintig lemenni, mert nem, tehát tudományos szintig, mert nincs meg az ahhozott értéke. A másik, amivel foglalkoznunk kell, az a tevékenységek és létesítmények kockázatbecslése, tehát az, hogy hova menjünk ellenőrizni. Nálunk a névítnél ugye lehet hallani néha napja, meg az Origón indexen is felszokott tűnni, például van a kiemelt ügyek igazgatósága, aki kimegy, és akkor betonkeverőben kevert húsokra bukkan, meg mindenhol patkányülők egyebek hevernek, és ez gyakorlatilag szintén egy kockázatbecslésnek nevezett módszeren alapul, ami igazából tippadás. Tehát, hogy a naptól meg innen-onnan jönnek információk, és tulajdonképpen ezek az információk, ezek kockázatos sejtetnek, ilyen alapon ez kockázat alapú ellenőrzés, de valójában azért a kockázat alapú ellenőrzés az ennél egy nagyon kicsit bonyolultabb, és miután ennél bonyolultabb és sokkal kevesebb komoly tényszerű adatra támaszkodik, ezért sokkal kevésbé hatékony. Jellemzően, amit a jogszabályok is kimondanak, hogy a kockázatbecslésünknek mindenképpen része az, hogy az ügyfél milyen tevékenységet végez, mi volt az ellenőrzés eredménye, a minőségbiztosítási rendszere milyen minőség és mennyire megbízható, meg ezen kívül van egy olyan és bármilyen más egyéb adat. De mindesetre ebből jellemzően, amit a különböző tagállamok szoktak csinálni, az a kockázati csoportok képzése. Vagyis azt mondják, hogy ők például a vendéglátókat mondjuk, mert szerintük nem olyan kockázatosak, és akkor ők mondjuk a kis kockázati csoport esnek, őket 5 évente ellenőrzik, a vágóhidak nagyon kockázatosak, őket meg évente egyszer, vagy 2 alkalommal ellenőrzik. Ez egy relatív egyszerű séma, de azért alapvetően elég jól tud működni. Ami problémát jelent az ilyen jellegű kockázatbecslésen, az egyrészt az, hogy valójában azért ez már a jogszabály sem fogja kielégíteni, mert ebben hol a fenébe fér bele az, hogy akkor mi volt az utolsó ellenőrzés eredménye, vagy azt mondjuk, hogy ha vendéglátos, akkor kis kockázat, de ha az előző ellenőrzésnek a tapasztalata rossz volt, akkor már közepes, meg hogyha még az önellenőrzési rendszer sem elég jó, akkor meg nagy kockázat, és akkor minden egyes vendéglátos így kézileg végigfontozok. Tehát, hogy mindenképpen kell egy másik jellegű módszertan, a másik pedig, amivel ez nem tud megbírkozni, jellemzően az erőforrás. Tehát ha van 1000 darab létesítményünk, és akkor abból megmondjuk, hogy ennyi a kis kockázat, a nagy meg közepes kockázat, akkor abból ki fog jönni, hogy végre kell hajtani 500 ellenőrzést. És van rá egy ember, nem fogja megcsinálni. Én amikor kezdtem a hatósági karrieremet, akkor a főnököm így elég tette, hogy ez alapján, a táblázat alapján kellene számolni, úgy tudjuk, hogy ennyi létesítmény van. Megnéztem, és akkor mondtam, hogy 2300 ellenőrzés per év. Akkor mondták, hogy jó, akkor lehet csökkenteni az intenzitás felére. Akkor mondtam, hogy nagyjából 1100 ellenőrzés kellene elvégeznem. Osztottam, szoroztam, hogy akkor végül is van 220 munkanapom, akkor minden nap 5, és akkor még más is kéne csinálni. Tehát, hogy igazából erőforrásmenedzsmentre az ilyen jellegű kockázatbecslés nem igazán alkalmas. A másik, ami ennél egy fokkal jobban tud működni, az a kockázati lista képzés. Ilyenkor annyit csinálunk, hogy minden létesítményünk mondjuk kap valamilyen kockázati pontot, az szerint, hogy tényleg ott mit csinálnak, milyen volt az utolsó ellenőrzés, mit tapasztaltunk nála, akár az ügyfélből, mi a véleményünk, tehát sok esetben szubjektív, vagy pedig nem kellően objektív adatokat is be lehet venni a kockázati becslésbe. Vannak olyan tagállamok, ahol kifejezetten a legsúlyosabb pont az, hogy az ügyfél mennyire kooperatív, és hogy mennyire törekszik a jogkövetésre. És ezek alapján adunk neki egy pontszámot, minden egyes létesítményünknek adunk egy pontszámot, és azt mondjuk, hogy ha 1000 ellenőrzést akarunk elvégezni, akkor az 1000 legkockázatosabb, vagy tudunk elvégezni, az 1000 legkockázatosabb helyre tudunk kimenni. Ez alapvetően egy kockázati lista, prioritás lista, aminél meg tudjuk húzni pontosan erőforrás alapon, hogy mi az, amire képesek vagyunk. Nyilván ez olyan szempontból jól működik, hogy az erőforrásokra tekintettel vagyunk, valójában azért rendkívül nehezen eladható, amikor az ember azzal próbál védekezni, hogy 30 ezer helyre kellett volna kimenni, 1000 helyre tudtam, akkor annyira mentem ki. De ettől függetlenül, mind tudományos szempontból, mind jogszabályi szempontból mindig ez a legjobb megoldás. És végül, amit mi is most próbáltunk bevezetni, az a hálózatkutatási módszerekkel történő kockázatbecslés, gyakorlatilag ami mindenképpen működik, tehát amit tudunk kell az, hogy valamilyen hálózat, tehát valamilyen kapcsolódó entitásoknak az összességét próbáljuk elemezni. Ami nálunk leginkább kézenfekvő volt, az a szarvasmarháknak a mozgását tároló rendszer. Ezt a tenyészetinformációs rendszernek, illetve az NR rendszernek hívják nálunk. Ezek gyakorlatilag pontosan tartalmazzák, hogy egy szarvasmarha mikor volt, tartózkodott hova és hova került el. Ez gyakorlatilag mindentől kezdve, hogyha azt mondjuk, hogy a szarvasmarhák azok a tárgyak, amik, vagy áruk, amik vándorolnak a telepek között, akkor pontosan föl lehet mérni, hogy milyen telepekkel vannak kapcsolatban, és azt is meg lehet mondani, hogy melyik telepre hány állatot szállítanak be, mennyire intenzív az állatforgalom, a kimenő forgalom, a bejövő forgalom, és ez alapján nyilvánvalóan azt is meg lehet mondani, mik azok a telepek, amik központi szerepet látnak el egy adott hálózatban. Mert teljesen nyilvánvaló, hogy amennyiben például valamilyen probléma történik, akkor ezek lesznek azok a gózpontok, amelyeket, hogyha megfogunk, akkor gyakorlatilag nagyon jól lehet izolálni például egy járványkitörést. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy azokat a telepeket, amelyek központi szerepet látnak el az állatforgalomban, és nagy mennyiség állat tartozik oda, kiszedjük a rendszerből, akkor héten a teljes rendszerünk szétesik, és apró pici gózok formájában létezik tovább, ami gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a járványokat többé-kevésbé tudjuk izolálni. Úgyhogy röviden talán ennyit mondanék a kockázatbecslésről, tehát hogy mindenképpen ez az, amivel még szintén elemzési szempontból foglalkozunk, tehát az elemzésünknek a végterméke az egy kockázatbecslés, illetve az ahhoz kapcsolódó tervezés. Én talán röviden ennyit gondoltam volna mondani az informatikáról, elemzésekről, ha bármilyen kérdésetek van, akkor nyugodtan megzárjátok. Nem, késő van szerintem egy kis
Annyit tennék hozzá, hogy nyilván Térka nem volt sose egy ilyen nagy data meg számítógépig, de valahogy mégis maga az elemzési háttere, illetve az a tény, hogy ez már akkora mértékű információ halmaz, amivel nem lehet kézzel vagy aggyal bármit kezdeni. Emiatt aztán kényszerűségből neki hát foglalkozni ezzel a területtel is, és aztán lehet, hogy rájött, hogy ennek van létjogosultsága, van jelenel, meg van jövője is. Az, hogy a jövője az informatikának a élelmiszerlánc biztonság területe az micsoda, most még nyilván nem látjuk. De kétségtelen az irány viszont látszik, hogy egyre több tagállam, egyre több ország hatósága, illetve a vállalkozók is abban az irányba fordulnak, mindent elektronizálni, mindent adatbázisba rakni, aztán mindent kielemezni, vagy simán számítógéppel, vagy felhőben, és akkor mobiltelefonnal, vagy tablettel elérni ezeket az eredményeket. Egy folyamatos monitorozása valós időben az eseményeknek, az ilyen pillanatban is a valóság. És tágabb értelemben az egész agrárium területén pedig ez az egész precíziós mezőgazdálkodás, szenzorok kitelepítése szántóföldekre, állattartó telepekre, a mindenfajta környezeti paramétereknek, illetve az állatoknak a különböző paramétereinek a folyamatos valós idejű mérése, az már nem csak Amerikában, meg Nyugat-Európában, Magyarországon is egyre több helyen előfordul már, és ez olyan mértékű adathalmazt és információt jelent, amit szerintem most még fel sem tudunk fogni, mert azt sem tudjuk, hogy ezzel majd mit lehet kezdeni. Nyilván lesz köztetek, aki ezt majd alkalmazni fogja, valamilyen alkalmazáson keresztül lesz, aki az egészet utálni fogja, úgy ahogy van. Lesz olyan, aki esetleg részt akar majd venni ennek a fejlesztésében, vagy új ötlete lesz, hogy hogy lehet ezeket az adatokat értelmesen hasznosítani, és mondjuk akár a állatok gyógyítása, vagy egy közegészségügyi érdek felé fordítani. De az biztos, hogy ez most zajlik, az biztos, hogy kell hozzá egyfajta nyitottság, egy kis analitikai, vagy számítógép felé való nyitottság, de aki sokat játszik számítógépen, azt szerintem akkor már nem áll távol ez a dolog. Szerintem sok rokon dolog van benne, aki beszik, mondjuk napi 10x órára játék, az mondjuk tudja, hogy mire gondolok. Ezt ugyanúgy lehet izgalmasá tenni, ez csak platform kérdése. Úgyhogy egyre több ilyen dolgot fogunk csinálni, a névén is egyre több ilyen dologról fog szólni, egyre komolyabb és mélyebb elemzéseket vagyunk képesek és leszünk képesek megtenni, úgyhogy ez biztos, hogy egy fontos szempont lesz a jövőben is. Míg korábban a föld volt, a fő vagyon, aztán utána talán a pénz, és ma sokan mondják, hogy a kapcsolatok, vagy pedig az adat az az igazi vagyon, az, amit és én szerintem a névig elég jól áll, mert elég nagy az adott vagyonunk, az összes magyarországi vállalkozóról, az összes magyarországi sarvasmarkáról, kecskéről, júról, nem sokára sertésről. Egyedi adatunk van, az összes vizsgálati eredményről, évtizedekre visszamenően, szóval ez egy nem kis adathalmaz, ami viszont értékes is a piacon, amivel megpróbálunk valamit kezdeni. Úgyhogy ha nincs kérdés, akkor köszönöm szépen mindenkinek. A jövő héten lesz az utolsó alkalom, amire főáltalmos úr fog eljönni, illetve a négyik elnöke, Horvátz Márton, meg én is itt leszek. Még nem tudom, hogy mi lesz a menetrend, én készülök előadással is, de lehet, hogy egy ilyen pódiumbeszélgetésben, nem tudom, felállok oda, fogunk ebből kikerekíteni. Tehát szeretném, hogyha készülnétek arra, hogy esetleg lehet kérdezni is tőlük, ők nyilván szívesen mesélnek majd magukról, meg a munkájukról. Majd megpróbáljuk kicsit promózni is ezt az eseményt, hogy a főállatkozós értelmények elnöke ellátogatja az értelembe, hogy még több hallgatót vonzunk be a előadóba. Úgyhogy erre számítsatok jövő héten, illetve ott akkor elmondom a vizsgával kapcsolatos részleteket.
Köszönöm.